Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, melyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, az ellátásbiztonság érdekében a MOL már megkezdte az importot, az Adria kőolajvezetéken keresztül az ország képes kőolajat beszerezni. Kitért ugyanakkor arra, hogy e vezeték kapacitásáról vita van a magyar és a horvát szakemberek között, s korán sem biztos, hogy ez az infrastruktúra képes lenne teljes egészében kiszolgálni a magyar és szlovák olajfinomítót. Ugyanakkor biztos szerinte, hogy átmenetileg a kieső készletet részben pótolni tudják, a kapacitással kapcsolatos kérdések pedig hamarosan el fognak dőlni. Ennek most van a próbája, tette hozzá. Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolási fiúsága, írta a Rákóczi Szövetség a távirat irodához eljuttatott közleményében. Tájékoztatásuk szerint a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programja keretében 122 Kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen. A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezhessenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény és emlék, valamint személyes kapcsolat szülessen a diákok és a tanárok között. Az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult, vagy valósul meg a szakképzési centrumokban, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter Tokajban. Hankó Balázs a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnázium és Technikumban tartott, a fejlesztéseket átadó rendezvényen közölte. A magyar szakképzés a harmadik legjobb Európában, és az a céljuk, hogy 2030-ra az első helyet foglalja el. Ötször emelték az oktatói béreket 2020 óta, és ma már legalább 775 ezer forintos, de akár több mint 1 millió forintos fizetést is kaphatnak az oktatók és a pedagógusok, mondta. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a megújult versenyképes magyar szakképzés négy pilléren nyugszik. Ezek közül a folyamatosan megújuló infrastruktúra mellett fontos az oktatók elkötelezettsége és kiválósága, valamint a diákok, akik előtt a technikumok új lehetőségeket nyitottak. A képzés során egyszerre lehet szakmát és érettségit szerezni, valamint adott a felsőoktatási továbbtanulás lehetősége is. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső északi déli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. a déli délkeleti szél napközben több felé megélénkül. A Fertő térségében meg is erősödik, a hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását, és szó lesz még a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatról is. Elsőként Fazekas Pétert, az edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola igazgató helyettesét hallják, aki folytatja előadását az intézményük aktív mindennapjairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Hitélet. Nekünk ez olyan, mint a levegővétel. Nem is nagyon akarok többet mondani róla, mert ez gyakorlatilag az életünknek egy olyan szegmense, egy olyan része, amire sem hivatott nem vagyok, hogy beszéljek róla, majd egyszer Taján Lajos atyát felkérjük rá, de ez tulajdonképpen ami levegünk. Nagyon sok ilyen tevékenységet végzünk az intézményben, ugye a Szent Liturgiák, a KET módszer, tehát egy tudományos oldalát is behoztuk ennek a hitéletnek, de mikor megyünk Via Ferratázni, akkor mindig megállunk egy feszület előtt, és elmondunk egy imát, zarándoktáborokba veszünk részt, koliba szentelést láthattok, és nagyon-nagyon széles spektrumon mozog ez is az intézményünkben. Közösségépítés. Olyan képeket villantottam direkt a módon fel, amelyeken nem egyének vannak, hanem csapatok, csoportok. Ugyanis legyen egy martonyi túra, van egy pici túraszakosztályunk is, aki nagyon-nagyon elhivatott, és gyakorlatilag minden héten túráznak a fiúk, lányok, Tóth Péter tanár úr vezetésével, tehát akár legyen egy martonyi korostoromhoz, ahol van egy nagyon jó jurtatáborunk egyébként, köszönet az Aktív Magyarország Államtitkárságának. Eltúráznak a gyerekek csapatban, legyen az egy irodai alkotónap, ahol képzőművészeti szakköröseink vesznek részt, egy sportnap előtti közös gimnasztika bemelegítés, legyen az a megfutás, ami egy zseniális kezdeményezés volt, itt kastély körül valósítottuk meg, ugye ez a meg szócska azt jelenti, hogy még egy kör kisdiák, ez a mozaik, hihetetlen élmény volt számomra is, de igazgató számára is pont együtt futottunk, amikor egy ilyen kis dunditucsi srác tolta, izzadt, és mondta, hogy még egy kört meg kell csinálni, mert különben akkor behúzzák az osztályomnak az egy strigulát. Tehát nem magáért futott, hanem az osztályáért futott. Vándortábor, amiről még egy picit majd szeretnék bővebben beszélni, pontvadászatpálya, ahol szintén csapatok jelennek meg, osztályközösségek mennek ki. Nagyon fontos, hogy használhatják a digitális eszközt, mert azért ez nem egy utolsó szempont, de közben tanulnak, ugye egy nem formális környezetben, illetve a millió lépés az iskoládért, amit már többször megnyeltünk, és ugye ez is a szellemiségünkből adódik, hogy ami pénzt ezzel nyertünk, azt egy másik közösségnek adtuk, ugye adományként, ugye Kárpátaljára, ahol sokkal inkább rászorulnak arra, mint mi. Ikigáj. Erről már beszéltünk, ez az életcél. Szerintem mindannyiunknak van hosszú, rövid távú életcélja. Itt elsősorban ugye a hosszú távú életcélről beszéltünk. Nekem a rövid távú életcélről, hogy túl legyek ezen a prezentáción, és sikeres legyen. De azért hoztam ide olyan embereknek a fotóit, akik példaképek lehetnek. Nagyon sok ilyet hívunk meg az intézményünkbe. Hála Istennek, és el is fogadják a meghívást. Ugye Boronkai Peti, aki úgy született, hogy könyökétől nem volt végtagja, de triatlon világbajnok. És azt mondta nekem Péter, hogy őt már zavarna, lenne keze. Tehát neki ez így tökéletes. Balcó András, többszörös olimpiai bajnok. Ott rollerezik egy olyan ember, aki több ezer gyerek életét menti meg napi szinten. Ott pingpongozik egy olyan ember, aki direkt nem tette be saját magát, de én betettem, aki azon dolgozik, hogy magyarok élete egészségesebb és jobb legyen. Ott felette szintén pingpongozik egy olyan ember, aki azon dolgozik, hogy Magyarország sikeresebb legyen a világban. Gajdos Dávid barátunk, aki a séfek séfének a harmadik helyezete volt, ő egészséges ételeket csinált a gyerekeinek. Tehát igyekszünk helyi példaképeket is behozni, és sokkal nagyobb, szélesebb volumenű körben is gondolkozunk, de Martinek, Jani, Rakoncai, tehát említhetik rengeteg ilyen példaképet. És ott a jobb felső sarokban van két olyan számomra is példakép, akiről még hallani fogunk, Göndör Kristóf és Fedor Bence. Meg lehet jegyezni a neveket. Inspiráció, mit teszünk edelényben? Fenntartói támogatással, és itt nagyon-nagyon szeretném kiemelni Bialkó Mária igazgatóasszonynak és a MEKIF-nek a működését, mert nélkülük nem tartanánk ott, ahol tartunk. Bármilyen merész és vad ötlete állunk elő mindig támogatók benne, és köszönjük szépen, meg Isten tartsa meg szokásukat. Tehát fenntartói támogatással, önerőből és pályázatokon keresztül igyekszünk megteremteni a megfelelő feltételeket, kihasználni a lehetőséget, nyilván a tanulóink érdekében. Szeretnénk, ha évek múltán munkák kihatása lenne a város életére, de az sem baj, ha már most hozzá tudunk járulni edelény fejlődéséhez és megtartó rejéhez. Erdei iskolát működtetünk Irotán, Martonyiba juttatábort működtetünk, de az aulába behoztunk egy jégpályát. A pumpa, az épített bitumenes pumpapályát megelőzően telepítettünk a gyülekező terünkre egy mobil pumpapályát, szintén Aktív Magyarország hadhatós támogatásával. Köszönjük szépen! És az infrastruktúrára is nagyon figyelünk, hogy legyen nagyon sok játszóterünk, a gyerekek aktívan töltsék akár a szüneteket, vagy a szabadidőt. Egy picit saját magamról engedjetek meg egy diát. Azokat a képeket villantottam fel, amelyek kapcsolódnak a kézón alapilléreihez. Ugye a család példakép. Kis Gergő, vízilabda többszörös olimpiai bajnok, Csaba testvér, aktív életet élek, tehát viafelrátázok, futok, heti szinten kétszer focizok, barátaimmal csinálom mindezt közösségbe, jól érzem magam, és alkotok. Én nagyon szeretek rajzolni. Polgármester úr szóltam mondani, hogy szeret, de nem tud. De lehet, hogy van igaza. De már két kiállítást hoztam tető alá, ahol a képeimet eladtam, és ezzel a demencia kutatást támogattam. Tehát egy elég komoly összeggel tudtam a KOKIT, ez a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, illetve a Feleltetetlen Alapítványt támogatni. Tehát igyekszek az időseket, az idősekért is tenni. Polgármester úr, az edelényi idősek tanácsának tagjai vagyunk, ugye többet magammal. És itt a generáció közötti párbeszéd jön be a képbe. Ugye az adományaimmal elsősorban a demencia kutatást támogatom, ami nyilván még most az időseket érinti elsősorban, de sajnos egyre inkább ez a korhatár előre jön, tehát végtelenül fontos. Én családi érintettség révén jutottam el erre a pontra, nekem édesanyám sajnos ez volt. Nem nagyon kívánom senkinek, hogy megismerje ezt a dolgot. Igyekszünk az időseket beírni az iskolába, és igyekszünk kimenni hozzájuk. Nagyon sok idősek napi rendezvényünk van, a néptáncosaink kijárnak idősek otthonába, irodalmi szakköröket kiviszünk idősek otthonába, illetve be is hívjuk őket, mint már említettem, ugye elsősorban tankonyhába, de akár egy földrajzi hét keretén belül is jöhetnek hozzánk. És nagyon figyelünk egymásra. Parasport napja, ami most lesz február 22-én, minden évben egy elég nagyszabású rendezvényt bonyolítunk le ilyenkor. Láthatjátok, hogy az intézményben paravívóktól kezdve vakvezető kutyák, csörgőlabdák, egyesületeket hozunk be, Boronkai Péter állandó visszatérő vendégünk. Igyekszünk az elesetekre odafigyelni, de úszóversenyeket is szervezünk és rendezünk a fogyatékkal élők számára, tehát nekünk ez egy kiemelt küldetésünk. És azt hiszem, a következő díja lesz az, amiről még két gondolatot, az pedig és már többször elhangzott, a kerékpáros vándortábor. Ugye ennek én vagyok az egyik útvonalfelelőse, Flaskó Tamás barátommal, kollégámmal, aki itt van. Nagy tapsot Tamásnak. Azért is nagy tapsot Tamásnak, mert nem a kerékpáros vándortábor miatt elsősorban, hanem Tamás nélkül ez az iskola nem lenne az, ami. Ez a kerékpáros vándortábor, sose felejtem, amikor Pénzes Erzsi a Makatusztól Böbe idejött hozzánk, és azt mondta, hogy nyilván Máriusz államtitkár úr inspirációjára, csináljátok meg a cseráti kerékpáros vándortábort. És akkor vakartuk a fejünket, hogy de hogy? Hogy kezdjünk ezt hozzá? És akkor Tamással vettük a fáradtságot, és bejártuk az egész cserehátot. Volt, hogy elakadtunk, volt, hogy traktor húzott ki minket, ami nem is mondjuk Józsinak egyébként. De tényleg még számunkra is olyan helyekre jutottunk el, ami aránylag jól ismerem a vidékünket, de még számomra is azt mondtam, hogy atyaiéket, érintetlen területek vannak. Ismeretlen, érintetlen részek. Összeraktuk az útvonalat, letárgyaltunk minden szolgáltatót, megkerestünk. Ugye, ami tudjuk, hogy nem egy Balaton felvidéken élünk, hogy egy településen 6-7-8-10 akár étel, akár szállásadó, feltártuk, megkötöttük vagyunk a szerződést, összehoztuk, és büszkén mondhatom, hogy 5. évet kezdjük, minden évben dobogón szereplünk mindenféle statisztikában. Jelenleg is a 25 turnusból 24-ben van foglalva, de biztos vagyok benne, hogy a 25. is be lesz foglalva, és azért mondtam el ennek a következő képnek a apropóján ezt. Azt szoktam mondani, hogy két gyereke van, Fazekas Kincső és a cseráti kerékpáros vándortábor, mert tényleg én hoztam létre Tamással, ő a keresztapja. Illetve még egy gondolat, múlt héten nálunk járt dr. Balatoni Katalin, ugye a innovatív oktatásért felelős miniszterelnöki megbízott asszony, és neki felvetettük azt a lehetőséget, hogy jó lenne, hogyha egy pedagógus teljesítmény értékelés rendszerbe bekerülne ez az aktív mozgás. Nálunk bekerült, igazgató úrnak köszönhetően. Azt hiszem, vagyunk olyan nexusban, hogy mondhatom azt, hogy zseri a manusz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Műsorunk második részében dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki bemutatja a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatukat.
Amikor én 5 évvel ezelőtt elolvastam ezt a kékzónás könyvet, aztán megnéztem a Netflix sorozatot is, akkor szembesültem vele, hogy lehet, hogy tulajdonképpen, bár nem így fogalmaztuk, mi Nyíregyházán kékzónát kezdtünk el építeni 2013-tól. Amiről beszélni szeretnék, az az, hogy egy városvezetés, amit ugye a városlakók azért választanak, hogy a képviselőkre, polgármesterre bízzák a városok közös ügyeinek a rendezését. Egy önkormányzati rendszer, ami tartalmaz szociális, kulturális intézményeket, sport, művészeti és egy cégrendszer, Nyíregyházán 16 cége van az önkormányzatnak. Hogyan hozható össze, hogyan vonható be? És azon kívül az egész város, itt elsősorban a civil szervezetekkel való együttműködésre gondolok, másrészt a városunkban működő cégekkel, kisközepes vállalkozásoktól a multikig. Erről szól tulajdonképpen ez a prezentáció, amire vállalkoztam. Azzal kezdtük, hogy tulajdonképpen a kulcsszó, amit Velkei főigazgató is mondott, nagyon szimpatikus volt, a közösség. Közösségik programokhoz kellenek lehetőségek. Ezért az infrastruktúrális személyi háttér megteremtése volt az első. A második, hogy mindig azt szoktam mondani, infrastruktúrális fejlesztések csak lehetőséget jelentenek, hogy fog működni, hogyan tudjuk kihasználni, ez a kulcskérdés, és már az építkezésnél gondolni kell erre. Ezt akarja a második képes gazdag mozgásvetőség és programkínálat, sportos város. És a harmadik, hogy legyen egy célunk, mit akarunk az egésszel elérni. Hát a cél az, hogy mi azt mondtuk, nem kékzóna, egészséges város. 13-ban tudtuk kezdeni, tulajdonképpen nagyon mélyről indultunk, de ez arra példa, hogy innen is lehet messzire jutni. A város de facto csődhelyzetben volt. 2 évig tartott, amíg kijöttünk, és elkezdtük az építkezést, és az infrastruktúrával. Természetesen itt most a sportról lesz szó, mert ez van a középpontban, de a kulturális intézményrendszer, művelődési központok, múzeumok, könyvtárakig fel kellett újítanunk a szociális intézményrendszert, újakat is építettünk, és hát egyáltalán a fedett közösségi terek mellett a szabadtériket is használtuk, ezt is majd meglátjuk. Tehát kezdődött azzal, hogy nem volt egy sportcsarnokunk, állami tulajdon volt, megkaptuk ingyen, és azt felújítottuk, és a fotók arról szólnak, hogy milyen programok, nem csak sportversenyek vannak. Talán az egy nyíregyházi unikum, hogy mi az összes sportinfrastruktúrát nem csak a versenysportnak terveztük és építettük. Talán az atlétikai központ az egy jó példa erre. Magyarországon fedettpályás atlétikai országos bajnokság Budapesten kívül Nyíregyházán volt az utolsó 3 évben mindig. De itt történik a Mozdulj Nyíregyháza programjai, itt van a nyuszi futás a gyerekeknek, és itt van a szenior sportverseny, és építettünk a versenypályák mellé egy olyan rekordtán pályát, amit mindenki ingyenesen minden nap használhat, és még oda raktunk egy szabadidő kondiparkot, 29 szabadidő kondipark van Nyíregyházán, sok a park és sok a közterület, 103 játszóterünk van még például ezen kívül. A másik az ESZ van, nem volt uszodánk, az is elkezdve, most erre jó, látták Continental Arena, Continental a névadó szponzor, a másik német cég az ESZ van, itt is már bevontuk őket, nem csak nyilván ők fizetnek is ezért, de ehhez mindig van, amit a nagy cégek csak az önkormányzattal együtt akarnak megjelenni, mindig vannak programok, ami teljesen természetesen népszerűsítik a céget. Aztán ott van a városi jégpálya, hát ezeken is olyan rendezvények vannak, amik mindig minden generációt érintenek. Közösségnél fontos szempont volt az egészség, az aktivitás, fizikai, szellemi értelemben, és a generációk összevonása. Nyilván egy nyuszi futás az tudjuk, milyen generációnak szól, meg a szenior sportverseny is, de tudatosan törekszünk arra, hogy olyan programok legyenek, akár sport, akár kulturális, ahol olyan csapatokat állítunk össze, olyat kérünk, ahol több generáció van jelen. Talán a nyíregyházi stadion, amit tavaly adtuk át, a jó példa erre, hogy még egy foci stadion körül is építettünk egy olyan rekordtáv futópályát, amit használnak, a szülők oda viszik a gyerekeket edzésre, mert nem csak foci van, ott van, az egy sportközpont önmagában, parkolni lehet, ki van világítva, ugye ilyenkor már sötétedik, és nem menjenek haza a szülők, hanem ha nem akar futni, akkor sétáljon egyet, lehet tekézni, van streetball pálya, műanyag borítású, tehát számtalan ilyen szabadidősport lehetőség van. És itt van a teniszcentrum is. A következő az ugye arról szól, amik a hogyan teremtettük meg a lehetőséget, infrastruktúrát a kültéri helyeken. Tehát itt látszik, hogy például 90 kilométer kerékpárutat építettük, 30 volt, amikor kezdtük, de erre ott vannak a programok. Két nagy programunk van, a Bringa Piknik, ezt Tokajig megyünk, mert Nyíregyháza Tokaj között is van egy 32 kilométeres kerékpárút. Én mindig lebiciklizem, de tavaly 2600 valamennyi kapott, mindenki kap egy nyakába egy érmet, tudjuk számozni, hogy mennyi mentek be, de hát ha ismeri valaki Tokajt, a Katlanig kell menni, az a központon még 2 kilométer, legalább 500-an nem mennek le, hanem megállnak a központnál. A másik a Bringa város, tehát úgy építkeztünk, a szabadidőkondi parkoktól kezdve minden beruházást, hogy ne csak a központba, minden városrész legyen bekapcsolva. És hát ugye az iskolákat is bevontuk, pár állami fenntartásban vannak, de ezeket tudjuk megfelelően bevonni. Közösségi parkok, és hát ugye 1270 civil szervezet van Nyíregyházán. Azért írták a munkatársak, hogy 250 végez aktív munkát. Ennyi van az önkormányzattal kapcsolatban. Csak 33 sport szervezet tartozik ahhoz, amit Mozdulj Nyíregyházaként 13 éve indítottunk. Lesz majd arról is egy szlájd, az nagyon érdekes. Most már van Mozdulj Debrecen, van Mozdulj Kecskemét, nem is tudom hány városban. Én nagyon örülök, hogy átvették, mert ez egy nagyon jó rendszer. Emögött persze, most nem tudok beszélni, a civil rendszert is kellett segítenünk, tehát ezért van nekünk egy városi civilház, van egy olyan szervezetünk, aki segíti a civileket, és hát látszik, hogy támogatja az önkormányzat. Nem csak a versenysportot támogatjuk, sőt elsősorban azt hiszem nem azt. És hát itt van a Mozdulj Nyíregyház, ami úgy kezdődött, hogy gyógytornász kongresszus volt Nyíregyházán, és behozták bemutatni, mert ott volt az európai elnök, egy angol hölgy, meg a világszövetség, egy amerikai. Én meg azt mondtam, hogy hát holnap után lesz közgyűlésen mozgatjuk meg, mutassanak a képviselők példát, és hát ott hát ez eljött az RTL, ez egy nagyon jó reklám volt, ezzel indult tulajdonképpen. Látszanak a számok, tehát óriási eredményt értünk el, nagyon népszerű, ebben minden benne van, a szabadtéri, tehát a Nordic Walking-tól a bicikliről, itt van egy program, iszonyú, tehát közel 100 000 aktivitás, ez nyilván nem annyi ember, 120 000-es város Nyíregyháza, hanem akik szerepelnek több programon is. És hát ezt is tovább vittük, de ezt már igazán a civil sport szervezette, tehát a lakossági kreativitás, innováció bejött, és ezek így vitték tovább, ezt az csak az önkormányzat nem tudná fenntartani. Ugye a mozgás receptre az is egy újabb lökést adott, és hát ugye én azt mondtam, én is járok, benne vagyunk több közvetlen brüsszeli pályázatban, a City Walk, most lesz a City Walk 2, én mindig demonstratíve mutogattam a telefonomat, hogy mennyi a lépésszámom. Na erre kitalálták, a skandinávok rámozdultak, hogy most menni kell majd áprilisban, hogy a döntéshozóknak lesz egy külön, nem tudom, gyalogtúra vagy biciklitúra, nem tudom mi lesz, és hát ez egy annyira népszerű dolog, hogy már mindig várják az emberek, itt vannak képekben, több Guinness rekordot csináltak a zumba táncba, Nyíregyházán táncoltak egyszer a legtöbben, de a közösségi program ne csak a sportnál maradjak, tavaly például a legújabb Guinness rekord citerázás volt. 106 citerás játszott Sóston együtt. Tehát az egy... Itt hát ezek a képek, itt vannak a statisztikai adatok, nagyon-nagyon látványos, és ez tényleg megmozgat mindenkit.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását, és szó volt még a Mozdulj Nyíregyháza elnevezésű programsorozatról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Lassan 25 éve, hogy Egri Csaba belecsöppent a barlangok világába, ami azóta is rendületlenül magával ragadja, és a hazai barlangok megismerése után sok látványos külföldi helyszínre is eljutott már. A trópusoktól a sivatagokon át a magas hegységekig sokféle barlangtípust sikerült lencse végre kapnia, és a négy földrészen készített felvételekből látványos ismeretterjesztő előadásokon keresztül mutatja be a barlangok igen változatos világát. Így tett az elmúlt hétvégén is, amikor a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál keretében több alkalommal tartott 3D vetítést Dél-Brazília óriás és kristálybarlangjairól.
Rengeteg barlang van valóban Brazíliában, a dél-amerikai kontinensen a legtöbb barlang a braziloknál található.
Minek köszönhető ez, hiszen mondjuk az igazán nagy hegyek nem arra vannak.
Igen, de az Andoknak a nagy része az nem karsztos kőzetből áll, tehát azok a barlangok, amik igazából tényleg ilyen kristályos nagy szelvénnyel rendelkeznek, azok nem az Andokhoz kötődnek, hanem egyéb földtani környezethez, amik a brazil részeken megtalálhatóak.
Ez volt a harmadik út, mikor tavaly?
Tavaly voltam, igen, harmadszorra Brazíliába, de egy egészen más vidéken, mint ahol korábban jártunk. Ez São Paulo-tól délre található Petár védett természeti park barlangjait dokumentáltuk, illetve fotóztuk.
Ez azért egy megtiszteltetés, ha hívják az embert még olyan messzéről is.
Hát ez óriási megtiszteltetés, ennek mi nagyon-nagyon örültünk, hogy minket ért ez a felkérés. Hát ennek azért hosszú évekre visszanyúlóan van nekünk ilyen nemzetközi kapcsolatunk a brazilokkal, és hát mostanra érett be a gyümölcse, hogy az ilyen expedíciókon meghívott vendégként számítanak a mi munkánkra is.
Mi ez a munka pontosan?
Hát az, hogy az ott lévő barlangokat fotózzuk, dokumentáljuk, és nincs olyan nagyon sok ilyen barlangi fotós csapat, akik háromdimenzióba csinálják mindezt a dokumentációt.
Már a világon nincs?
A világon nincs olyan sok. Egy kezemen meg tudom számolni azokat, akiket mi ismerünk, és ilyen nemzetközi rendezvényekre eljönnek, és ismerjük a munkáikat. Ez egy nagyon jó kis csapat, egy ilyen összetartó jó társaság, de a brazilokhoz most már harmadszor, ami kaptuk a meghívást.
Tehát dokumentálják 3D-ben. Az első barlang az mi volt, vagy az első vidék?
Az első az a nyugati határvidéken volt, és a Mato Grosso és Mato Grosso del Sul, ez a két államnak a barlangjait vettük végig. Ez egy hónapos túra volt, és akkor 2023-ban voltunk az Amazonas medencébe, az Amazonas barlangjait dokumentáltuk, és akkor tavalyi évben voltunk itt São Paulo államba.
Különböznek ezek a barlangok egy mástól?
Persze, óriási különbségek vannak. Nyilván egy laikus számára nem biztos, hogy annyira feltűnő, mert mindegyik sötét lyuk, de egészen más formakincse, egészen más képződmények és egészen más élővilág található ezekben a barlangokban is, csak Brazílián belül ez a három különböző karszterület, ez teljesen más arcát mutatta. A trópusi barlangokban, ott főként homokkő barlangokban voltunk, nem sok képződmény volt, viszont elképesztő gazdag volt a barlangi élővilág, és hát ezen a vidéken viszont az élőlények hiányoztak, szinte teljesen alig láttunk barlanglakó állatkákat, viszont a kristályok képződmények az pedig elképzelhetetlenül. Minden képzeletünket felülmúlta.
Kristálybarlang, ugye így is hirdette a cím, az előadás címe?
Igen, így hirdetjük, azért rengeteg barlangi kristály volt ebbe a barlangba. A kristálybarlang az általában ilyen ásványbőrzéken, az egy hivagató szó.
Ne úgy képzeljük el, vagy úgy képzeljük el a kristályokat, hogy valami nagyra nőtt képződmények?
Apró pici kristályoktól kezdve az óriás kristályokig itt minden megtalálható. Igazából nagyon változatos ásványkiválások találhatóak ebbe a barlangba, és ezeket nagyvonalúan mi már kristálybarlangként emlegetjük, ahol nem csak cseppkövek, hanem egyéb ásványkiválások is találhatóak.
Nyilván akkor eltérnek sok mindenben, akár a magyar barlangoktól, vagy a környékünk barlangjaitól. Mi a fő különbség?
Fő különbség a hazai barlangoknál, hát leginkább a méretek, illetve a képződmény gazdagság és változatosság. Szerintem ez a fő lényeg, illetve hát maga a klíma, sokkal-sokkal melegebbek ezek a barlangok. Magyarországon olyan 10 fokosak átlagban, itt olyan 20 fokos körüliek voltak a barlangok átlaghőmérsékletei, ami már nagyon meleg. Tehát abba mozogni, kúszni, mászni, abba a hőmérsékletben már ez fizikailag is megterhelő.
De úszni jobb, mint a 10 fokosban, mert kellett.
Hál' Istennek sokkal jobb, úgyhogy ez nem okozott problémát, hogy órákig gyalogoltunk a folyómederbe, patakmederbe, volt, hogy úszni kellett, de hál' Istennek ez a 20 fokos víz, ez még néha jól is esett belemenni egy kicsit lehűlni, mert a levegő az tényleg a mozgásra az nagyon meleg.
És teljesen fel voltak térképezve ezek a barlangok? Tehát volt egy térkép, ami alapján mehettek?
Ez a barlang teljesen föl van mérve, volt egy térkép, de csak és kizárólag helyi vezetővel lehet menni, aki a barlangot nagyon jól ismerte, úgyhogy nekünk se a térképre nem volt szükségünk a felmérésre, mert a helyi guide vezetett minket.
Tehát akkor eltévedni nem lehet, vagy volt egy ilyen Ariadné fonala?
Nem, ezekben nem, és hogyha nem lett volna helyi vezetőnk, akkor se lett volna szükség ezekre a fonalakra. Azért barlangászként térképpel a kézbe azért el lehet úgy közlekedni, hogy ne kelljen a fonalat követni.
Ahogy láttuk a vetítésen, minden fényben úszott, mint az Andrássy út vagy a Sánzelizé éjszaka, de valójában ez az örök sötétség birodalma.
Természetesen itt vaksötét van, annyira vaksötét, hogy ha az embernek nincs lámpája, akkor az orra a hegyéig se lát, nem lehet megmozzanni se, úgyhogy ahhoz, hogy mi ezeket a képeket elkészítsük, ehhez sok vakut használunk, 7 darab nagy teljesítményű vakut kezelünk, hogy ezek úgy legyenek a fotón megjelenítve, mintha például egy kivilágított idegenforgalom számára megnyitott barlang lenne.
Említettem már, hogy mennyire a korábbi barlangokhoz képest mennyire szegényes volt az élővilág. Tehát itt a barlangban még egy kis rák, vagy valami vakállatka sem volt?
Voltak ilyenek, de ahhoz képest, amit mi Brazíliában megszoktunk, hogy a barlangba belépve állatkák szaladnak el így a lábunk mellett alatt, folyamatosan valahol valami mozog, az itt nem volt. Ez egy apró pici kis rákocskák voltak, de amúgy nem nagyon láttunk más állatot.
Hány napig tartott ez a legutóbbi munka? A barlang neve mi is volt?
Santana barlang volt a legnagyobb barlang, ahol voltunk, de több egyéb barlangba is jártunk. Összesen ez egy 2 hetes akció volt. Az előző expedíciókhoz képest ez rövidnek mondható, azok egy-egy hónapig tartottak.
Azért akármilyen szép, meg ment a hűha, meg elámultunk a fotóktól, de mikor minden reggel fel kell venni a gumicsizmát, akkor talán már nem annyira szórakoztató.
Ezzel mi nem így vagyunk, azért ha az ember a világ másik végére eljut, és egy ilyen szuper helyen egy szuper lehetőséget kap, akkor azért minden reggel nagy izgalommal, nagy lelkesedéssel vágtunk neki. Nagyon sajnáltuk, hogy lejárt az idő, amit mi azon a vidéken tölthettünk. Maradtunk volna még.
És minden részét bejárták a barlangnak?
Közel nem jártuk be minden részét. 3 kiemelt helyszínen voltunk, még akár egy hetet is el tudtunk volna ugyanabban a barlangba tölteni, úgyhogy más helyszíneken fotózzunk.
Mi volt a legkülönlegesebb, amit még mondjuk nem látott se Borneón, se az Etnánál, sehol máshol?
A képződmény gazdagság, amikor az ember nem tud úgy megmoccanni, hogy ne kelljen a köldökétől a lapockáján át mindenre odafigyelnie, hogy még véletlenül se érjen valamihez, amivel kárt okozhat. Nagyon-nagyon óvatosan, nagyon lassan tudtunk csak mozogni ezekbe a hihetetlen sérülékeny és érzékeny járatokba, úgyhogy hát ilyet még nem tapasztaltunk, ilyen helyen még nem jártunk.
Ezek a képek, amiket revetített, kiknek készültek? Tehát ugyanezeket adta le a megrendelőknek is?
Igen, ők hát sokkal többet kaptak, mint amit én itt le tudok vetíteni. Ők az összes fotót megkapták, és egy kis összeállítást is az egész barlangról, ami az ottani látogatóknak, az ottani közönségnek, az ottani szakembereknek lesz bemutatva.
Beszéljünk egy kicsit a felszíni életről is. Milyen volt a szállás, mit láttak, mit ettek?
Igazából ez az Atlanti erdőnek a területe, szubtropusi esőerdő, ami a felszínt borítja. Egy nagyon gazdag növény- és állatvilággal rendelkező felszín, gyönyörű patakokkal, vízesésekkel, különböző felszíni kilátópontokkal tarkít, hogy egy nagyon-nagyon szép környék ez a felszínen is, nem csak a barlangok maguk, és a brazil szokásos étrendet kaptuk itt, ami mi már megtapasztaltunk korábbiakban. Nagyon sok halat esznek, mi ezt nagyon szeretjük, sztékeket, és nagyon sok salátával, úgyhogy ez számunkra egy izgalmas, meg gasztronómai és egy jó élmény.
Kávé? Jobb, mint itt?
Én nem iszok itthon se kávét. A feleségem kávézik, vele együtt voltam. Ő nagyon nem szereti a brazil kávét.
Következő expedíció megvan már, hogy hova lesz?
Idén Spanyolországba megyünk. Cantabriába lesz egy fotós találkozó, aminek részvevői leszünk. És hát ott is nagyon szép barlangoknak ígérkező helyekre fogunk tudni eljutni, ahol remélhetőleg majd hasonló előadásokat fogunk tudni belőle gyártani.
Az elmúlt percekben Dél-Brazíliában tett barlangtúrájáról Egri Csabát hallották. Most felémevett, ilyen kutya nincs is című könyvének 30. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Ősszel, amikor megkezdődött a tanítás, elég sok bonyodalmam támadt a baglyokkal, kivált huhuval. Az iskola a folyószemközti partján volt bő 3 mérföldnyire tőlünk, ezért kerékpáron közlekedtem a 25. utca hídján át. Szeptemberben, mihelyt elkezdtem iskolába járni, a 2 uhu halálosan megsértődött, hiszen egész nyáron elmaradhatatlan társaim voltak, és most úgy érezték, hogy faképnél hagytam őket. Koránt sem óhajtottak beletörődni az új helyzetbe, és az első héten egymás után 3-szor késtem el, mivel kénytelen voltam hazaszállítani csökönyös követőimet. A 4. napon már teljesen kétségbe estem, és megpróbáltam becsalogatni őket nagy ketrecükbe, amelyet már réges-rég nem használtak. Huhut őrületesen felbőszítette ez a bánásmód, és karmaival dühötten szaggatni kezdte a dróthálót. Sürgősen olajra léptem, de még a híd közepéhez sem értem, amikor egy járókelő döbbent sikolya és egy tovahaladó kocsi fékcsikorgása figyelmeztetett valami nyilván szokatlan eseményre. Jóformán fékezni sem volt időm, s fölöttem már is vadul felőrvény lett a levegő, mély hangú, diadalmas, hú-hú-hú zengett, és 2 karmokkal jól kiadgyusztált madárláb telepedett meg szilárdan a vállamon. Hú-hú valamelyest kifulladt ugyan a repülés szokatlan erőpróbájától, de győzedelmeskedett. Ekkor már túl késő volt a hazaszállításához, így hát mi más tehettem volna, lemondóan bekerekeztem az iskolába. Huhut az udvaron hagytam, miután 1 szál madzaggal úgy, ahogy a bicikli kormányhoz kötöttem. Aznap délelőtt a 3. óránk történetesen francia volt. Elképzelhető, hogy a hervatag Axűz, aki oktatott bennünket, Párizst vallotta a szellemi hazájának, de az bizonyos, hogy soha nem járt Winnipegnél messzebb. Amellett kényeskedő volt, affektált, sótlan és zsarnoki volt. A legnagyobb mértékű közutálatnak örvendett. Valahogy mégis megesett a szívem rajta, amikor egy rendhagyó ige ragozásának kellős közepén Huhu durcásan bezúdult a 2. emeleti ablakon, s több-kevesebb sikerrel éppen a tanári íróasztalon kötött ki. A rikácsolás, amelyel a hölgy üdvözölte, ősi, tőzsgyökeres angol szász eredetre vallott, a francia kiejtés leghalványabb árnyalata nélkül. Az incidens követően rövidebb értekezést kellett folytatnom az igazgató úrral, ő azonban gondolkodó ember volt, minek következtében megmenekültem a testi fenyítéktől, azon megállapodás alapján, hogy a bagolya jövőben nem látogathatja a tantermeket és otthon marad. A feltételt végül sikerült teljesítenem, de csak azon az áron, hogy a két uhu szabad bejárást nyert a házunkba. Így hát minden reggel 10 perccel indulás előtt beszólítottam Huhut és Pityogóst a konyhába, ahol jogukban állt elfogyasztani a reggelinkből maradt szalonna bőrkéket. A jelek szerint Huhu kielégítőnek találta a megvesztegetést, mert a továbbiakban nem próbált elkísérni az iskolába. Pityogós pedig, aki mindig elfogadta Huhu vezérletét, szintén nem okozott zűröket. Mama viszont egyáltalán nem volt elragadtatva ettől a megoldástól. Noha Saskatoon lakosságának zöme jól ismerte két bagjunkat és eléggé hozzájuk is edződött, Huhu és Pityogós, ha tudtukon kívül is, legalább két alkalommal okoztak riadalmat és gyötrelmes perceket az emberi nem képviselőinek. Az egyik eset egy préri falucskában történt Saskatoontól északra. Augusztus volt, és szüleim elhatározták, hogy egy hétvégét a tőlünk északra fekvő üdülőhelyen, az Emma-tónál töltünk. Begyömöszöltük ödönkébe tábori cokmokunkat, és mind a hatan, papa, mama, Korcsi, én meg a két bagoly, felkerekedtünk. A bagyok előzőleg is többször utaztak velünk a kocsiban, és már kialakították kedvenc ülésrendjüket. A hátsó ülés támláját választották kakasülőnek, ahol korlátlanul élvezhették a sebesség szelének erejét. Ugyanolyan szívderítő élményt jelentett ez számukra, mint a kisfiúknak az, ha kidugják kezüket a gyorsan suhanó kocsi ablakán kitapasztalni, hogy mit művel a szél a repülőgép szárnyaival. Az uhuk a végtelenségig kiaknázták a kalandos lehetőséget. Mihelyt mozgásba lendült a kocsi, széttárták hatalmas evező tollaikat, mint repülés közben. A szárnyuk előső élét lefelé döntötték, a légáramlás guggoló helyzetbe kényszerítette őket, de ha fölfelé fordították, a szél csak nem felkapta az ülésről mindkettőjüket, csupán a karmuk ereje gátolta meg, hogy papír sárkányként szálljanak fel a levegőbe. Annyi hely nem jutott nekik, hogy egyszerre billegjenek föl s le, és ezért megtanulták váltogatni egymást, amikor az egyik felemelkedett, a másik lelapult ritmikus időközökben. A légáramlástól kapatosan néha rázendítettek nótájukra, és papa, akit megfertőzött az egeket ostromló jókedv, ödönke dudájával ütemezte izgatott huhogásukat. Korcsi szintén a hátsó ülésen utazott, szemén a porvédő motoros szemüveggel. Az országutakon zötyögő ödönke képéhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a két izgága bagoly közt flegmán trónuló Korcsi, aki valami fanyarkás lemondással merett maga elé túlméretezett szemüvegén át. Annak idején nemigen vettem fontolóra, milyen benyomást kelthetett lidércálomszerű megjelenésünk a társ szekerek kocsisaiban, akiket megelőztünk, vagy az autóvezetőkben, akik minket előztek meg, de azóta sűrűn elfogotta töredelmes bűnbánat. Aznap, amikor elindultunk északra, elég fenyegető volt az égbolt, és már 50-60 mérföld után szemerkélni kezdett az eső a szélvédőre. A szemerkélés hamarosan megsűrűsödött, meg kellett állnunk, hogy az első ülés fölé felhúzzuk a védőponyvát. Mire elkészültünk, már szakadt, és ahogy folytattuk az utunkat a hátsó ülésre, valamint utasaira, csőstül zúdult az égi áldás. Korcsi bölcsen összekuporodott az ülés tövében, ahol kevésbé érte a szél meg a zápor tomboló dühe, de az uhuk semmi pénzért nem hagyták volna el magaslati ülőhelyüket. Sőt, mintha egyenesen élvezték volna a zuhogó esőt, pedig tollazatuk hamarosan testükhöz tapadt és lustkos rázott hatalmas szárnyaiból csak úgy csöpögött a víz. Ödönke volt az egyetlen, aki csak ugyan megsínylette a vízözönt, és riasztó, köhögés, prüszkölés fogta el. Szerencsére éppen, amikor befutottunk az egyik a féle két gabonatárolós, egy üzletes, egy szerelőműhelyes falucskába, amilyenek légyülő galócaként szaporodtak szanaszét a prérin. A falucska szerelőműhelye egy golyvásra roskadt deszkabódé volt, belőtte egy árva kőkorszaki benzinkúttal. Homlokzati részén kapu nyílást átongott feketén, s mivel papa úgy vélte, ez vezet a műhelybe, átvágotta levesként sűrűsödő sáron, és bekormányozta ödönkét az épületbe. Odabent komor fél homály fogadott minket. Egy szál légyköpte ócska villanykörte pislákolt csüggetten, valahol fent a szarufák között, sápatag, beteges fényében egy ősöreg traktor szétdobált alkatrészei rémlettek homályosan, meg rozsdás, vicik, vacakok tömege, amelyek szinte elborították az egész helységet. A tulajdonost az első percekben nem is sikerült felfedeznünk, és már éppen ki akartunk szállni, hogy felkutassuk, amikor valami mocorgást vettem észre Ödönke jobb hátsó sárhányója mellett. A mély árnyak között egy ember gubbasztott, akinek a jelek szerint minden érzékét egy kivéhet gumi belső kötötte le maradéktalanul. Kezében egy abroncs feszítőt szorongatott, és nyilvánvalóan tudomásul sem vette jelenlétünket. A ránk jellemző végtelen türelemmel várakoztunk, még végül befejezte bensőséges párbeszédét az autógumival, lassan kiegyenesítette a hátát, és felemelkedett a mi szintünkig. Arca a hátsó üléstől körülbelül egy méterre bukkant fel. Ezt az arcot még ma is épp oly tisztán látom magam előtt, mint annak idején. Sápadt, csupa ránc, ingerült ábrázat volt, rákenődött gépolajtól csak valami nyavajgós, kötekedő rossz indulat honolt rajta, de amint szeme lassan észlelni kezdte a kocsit és utasait, ez fokozatosan megváltozott. Sápadtsága szinte döbbenetessé fajult, álla mozogni kezdett, mint a kirűdző ki, bár levegőn kívül mást nemigen rághatott. Huhu úgy érezte, hogy ez a megfelelő pillanat, hogy megrázza magát. Széttárt a szárnyait teljes nagyságukban, egy kicsit felszökkent, és csak úgy szórta magáról a vizet széltében hosszában. A rázkódás következtében tökéletesen átalakult, méretében legalább háromszorosára nőtt, amint lepergett tollairól a víz. Az átlényegülés már önmagában is lélekbe markoló volt, de midőn a mutatvány befejezéseként hangosan összecsattogtatta hatalmas csőrét, majd sárga szemét émeítő módon elfette néhányszor szemhéjával, sőt, mindeközben rekettes torok hangján harsányan közölte megkönnyebbülését is, a hatás egyszerűen megsemmisítőnek bizonyult. Az autószerelő ábrázata legalábbis arra vallott, hogy ő annak érzi. Álla kérődző mozgása jelentősen felgyorsult, arcáról előbb rettegő, majd végsőkig kétségbeesett értetlenség áradt. Korcsit feltehetően ugyanúgy birizgálta a kíváncsiság, mint minket, mert ezt a pillanatot választotta, hogy szemüveges fejét a hátsó üléstámla pereme fölé nyújtva, a maga rövidlátó módján közelebbről is belebámuljon a szerelő képébe. Ez már végképp betett a pasasnak. Hangosan felhördült, az abroncs feszítőt gondtalanul hátrahajította a válla fölött, és arra sem vesztegette az időt, hogy tudomásul vegye az egyetlen ablak bezúzott üvegének csörömpölését. Addigra már rég odakint nyargalt a sáros utcán, nyisztlett karját égnek emelve a zuhogó esőben. Krisztusom! Üvöltötte. Édes Jézusom! Soha többé nem követem el! Esküszöm! Soha! Mama lelke mélyéig felháborodott, úgy érezte, hogy ilyesmit mondani ostobaság, sőt, szentségtörés. De hát mit tudhatta ezt mama? Jó magam, azóta is gyakran töröm a fejem, miféle rejtett bűnt követhetett el ez az ember, hiszen abban az Isten háta mögötti nyomorúságos faluskában vajmi csekély tere nyílhatott a vétkezésre.
Kedves hallgatóink, Fellémavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 30. részét Tóth Levente olvasta fel. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk keresztül még búcsúzom a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.